jöhetünk, köszönjük a kiváltságot, Uram, hogy jöhetünk újra, együtt lehetünk, Uram, milyen jó, hogy összegyűlni testvérekként. Atyám is, milyen jó a te lábadnál ülni, Uram. Köszönjük, hogy közel engedsz magadhoz, azt mondod, hogy ha te egy lépést teszel felém, én sokat teszek feléd, és Uram, mi szeretnénk ma közelebb lépni hozzád, és kérjük, hogy gyere közel hozzánk. Hadd halljuk a te hangodat, Uram, hadd legyünk a te jelenlétedben, Uram. Így végezz egy munkát a szívünkben, Isten, mert szükségbe vagyunk, Uram. És köszönjük, hogy te egy olyan Isten vagy, aki törődsz velünk, aki látod a szükségleteinket, és te vagy, aki megelégítesz minket, Uram. Néha megvalljuk, hogy a világ becsap minket, az ördög átver, és azt gondoljuk, hogy másra van szükségünk, de Uram, hogyha belátjuk, hogy mi a valóság, akkor rád van szükségünk, Uram. Kérlek, hogy eleveníts meg ma minket a te igéddel, Uram, töltsd be a lelkeddel, formáld át a mi emberi kapcsolatainkat, Uram, erősítsd a házasságunkat, Uram, a társunkkal. Hadd legyünk a te eszközeid abban, hogy szeressünk másokat, Uram. Szeretnénk először is téged szeretni, viszont, Uram, és utána az embereket körülöttünk, Uram, azokat is, akiket nehéz. És Uram, köszönjük a Nehémiás könyvét, Uram, köszönjük, hogy itt tölthetünk időt ma este. Kérlek, hogy áld meg a te ígédet, Uram, és köszönjük, hogy nem tér vissza dolga végezetlenül. És te tudod, hogy mi az, amit minden egyes gyermekednek hallani kell. És kérlek, hogy ezt az ígéd alapján így szólj hozzánk, Uram, hogy azt halljuk, amit hallanunk kell. És kérlek, hogy segíts, hogy ne ejtsük a földre azt, amit hallunk tőled, Uram. Hogy az ígéd mélyre mehessen az életünkben, hogy munkát végezhessen a szívünkben, Isten. Dicsérünk téged, Uram, mert olyan jó vagy hozzánk, olyan kegyelmes vagy, olyan türelmes, olyan szerető. Uram, méltó vagy minden dicséretre. Amen. Ma két fejezet lesz a Nehémiás könyvéből, és már majdnem befejeztük ezt a könyvet. Itt annak a történetet látjuk, ugye, hogy Nehémiás visszatér a babiloni fogságból, ugyan a perzsa király hazaengedi őt, és azzal a küldetéssel jön, hogy fölépítse Nehémiás Jeruzsálem falait. Ez a fal elkészül, a kapuk a helyén vannak, de a munka még nincs kész. Jeruzsálem nem csak kő és kapukból áll, hanem emberekből, ez Isten népe, és Isten az ő népét szeretné megújítani. Ennek a története igazából Nehémiás könyve, egy nemzetnek az ébredését látjuk itt, és Isten egy munkát végez a szívükben, és annyira kívánatos ez, amikor olvassuk, hogy Uram, ezt mi is szeretnénk. Az a jó, hogy Isten ugyanaz akkor, ma is, mindörökké, és Isten ugyanezt tudja megcselekedni a mi életünkben is. Azt látjuk itt Izrael életében, hogy elkezdenek vágyni Isten igéje után. Megkérik Esdrást, hogy olvassa föl az igét, és órákon keresztül, 6 órán keresztül Esdrást olvassa a törvényt, olvassa Isten igéjét, az emberek állva hallgatják, és sírnak. Isten igéje munkát végez bennük. Valószínűleg életükben először hallják ezt az igét, és olvasnak a sátoros ünnepről, megünneplik a sátoros ünnepet. Valószínűleg az életük első ilyen ünnepe volt, amit Istenért ültek. Ugye ez a nép visszatért a babiloni fogságból. Ők gyakorlatilag újra kezdik az életüket. És milyen jó, hogy ennek az új életnek a kezdete az igére épül. Na, itt a 11. fejezetben arról olvasunk, hogy látjátok, a fejezet címe az, hogy Jeruzsálem benépesítése. Jeruzsálem 70 évig egy szellemváros volt. Romokban hevert. Nem lakott ott túl sok ember, és egy munkát kell elvégezni. Nem lett volna semmi értelme annak, hogy a falakat helyreállítják, a kapukat visszateszik a helyére, és belül meg egy romhalmaz van. Egy város üresen áll. Ezt a várost be kell népesíteni, és a templom már készen van, a falak már a helyükön vannak, a kapukat már tudják nyitni, csukni, de a házak még romosak. És hadd mondjam ezt, hogy sok keresztény él úgy, akik évek óta hívők már, de az otthonuk romos állapotban van, nem fizikailag, hanem az otthoni kapcsolataikban Istennek még komoly munkát kell végezni. Lehet, hogy te is így vagy ezzel, hogy Istennek komoly munkát kell végezni még az otthonodban, a szüleiddel való kapcsolatban, a testvéreiddel való kapcsolatban. Figyelj oda, hogy mi lesz most, miről lesz szó ma. Átadják a várost Istennek. Olvassuk az első verset. A nép vezetői Jeruzsálemben telepedtek le, a nép többi része pedig sorsot a nép többi részére pedig sorsot vetettek azért, hogy minden 10 ember közül egy Jeruzsálembe költözzék, és a Szentvárosban lakjék, a többi 9 pedig maradjon a maga városában. Milyen érdekes helyzet, gondold el, azzal kezdődik itt, hogy a nép vezetői Jeruzsálemben laktak. A vezetők példát mutattak abban, hogy beköltöztek a városba. De ott volt még a többi nép. És itt egy furcsa dolog történik, sorsot vetnek. Ami pontosan nem tudjuk, hogy hogy történt, hogy kihúzták a rövidebbet. De valahogy kiválasztották a nép egy tizedét, tizedet vettek a népből, és azt mondták, hogy ti beköltöztök Jeruzsálembe, és vissza kellett menniük a városba, és fölépíteni a várost, fölépíteni a házakat. Hogyha ma valaki is Jeruzsálemben sétál, ma is látni a falakon olyan köveket, amit ezekből a romos házakból vettek ki, és beépítették a falakba. Egy ház épületkövét beépítették a falba, azért, mert a házak akkor még romosan álltak, amikor a fal épült. Ez a valódi tized, gondoljátok el. Voltak emberek, akik önmagukat adták tizedként az Úrnak, hogy hát rám esett a választás, és beköltöztek ebbe a városba, és ebben a fejezetben sok nevet fogunk látni, ne ijedj meg, nem fogjuk végignézni, de Nehémiás leírja ezeknek az embereknek a nevét, akik önként vállalkoztak, mert így olvassuk, nézd meg, a nép többi része pedig sorsot vetettek azért, hogy minden 10 ember közül egy Jeruzsálembe költözik, a Szentvárosba lakik, a többi 9 pedig maradjon a maga városában. Mindazokat, akik önként vállalkoztak arra, hogy Jeruzsálemben telepedjenek le, áldotta a nép. Tehát itt egy furcsa dolgot látunk, mert kiválasztották őket, hogy ti költöztök be Jeruzsálembe, de ők önként adták magukat. Tehát nem azért adták magukat, mert rájuk esett a választás, és akkor bekényszerítették őket Jeruzsálembe, hanem azon túl, hogy kiválasztottak, önként adták magukat. Oda köldöztek. Még nem tudták, hogy ezen döntésük miatt bekerülnek a világ bestseller könyvébe, a Bibliába, a nevük örökké fönn fog maradni, emiatt a döntésük miatt. És érdekes dolog ez, mert azt látjuk, hogy többször volt Izrael történetében sorsvetés, de amikor ezt jól csinálták, akkor mindannyiszor bizonyosok lehettek abban, hogy ez Isten eszköze volt. Pontosan nem tudjuk, hogy hogy történt. Én nem javaslom ma, hogy így döntsd el Isten akaratát. Ennél nálunk sokkal jobb módszerünk van, a Szentlélek vezetése. De akkoriban meg tudták ítélni Isten akaratát a sorsvetéssel. És ezek az emberek nem állnak le vitatkozni, hogy már pedig nem, ez csak egy szerencsejáték. Ez nem egy szerencsejáték volt. Isten akaratát tudták így megítélni. Ezt mondja a Példabeszédek könyve is, a 16. rész 33. verse, hogy az ember végzi a sorsvetést, de mindig az Úrtól való a döntés. Ennek helye volt abban, hogy Isten akaratát keresték akkor. És emlékezzetek, amikor Józsué bevezette Izrael népét az ígéret földjére, elfoglalták az ígéret földjét, akkor Józsué sorsot vetett, hogy melyik törzsnek melyik földterület jut. Kisorsolták. És nem volt vitatkozás, hogy áz nekünk nem tetszik, sorsolj újra, hanem elfogadták, mint Isten akaratát. És ez onnan tudjuk, hogy teljesen Isten akarata valósult meg, hogy több 100 évvel korábban, amikor Jákob imádkozik a gyermekeiért, Jákob a halálos ágyán van, és behívja a fiait, imádkozik a gyermekeiért, azért a 12 fiúért, akikből majd Izrael törzsei lesznek, profétikus imát mond. Olvasd el az 1 Mózes 49-et. És azt mondja, hogy te és te is akár, Zebulon, a te földed, és profétál arról a helyről, ahol fognak lakni. És amikor elfoglalja Józsué a földet, és sorsvetéssel kisorsolják, pontosan beteljesedik az, amit Józsué profétált. Tehát nem csak a vak szerencse, a véletlen döntött így, hanem Isten akarata valósult meg. 400 évvel később pontosabban, 400 év telt el a kettő között. Nekünk ott a Szentlélek. Nekünk nem kell sorsot vetni, hogy ki legyen a feleségünk, vagy hogy melyik iskolára menjünk. Nekünk ott van a Szentlélek, aki sokkal jobb vezetője az életünknek. Vagy az ige, azt mondja az igéről a Zsoltárok könyve, hogy mécses a lábunk előtt életünk világossága. Nem javaslom ezt a sorsvetést. De azt látjuk, hogy Isten akarata volt, hogy XY, én azt akarom, hogy te Jeruzsálemben élj. Én azt akarom, hogy te ott lakjál. Eldönti Isten, hogy kilakjon a Szent Városban. Ez, ha belegondoltok, gondoljatok a magatok helyzetébe. Én középiskolában elég rég jártam már, 30-valahányan voltunk az osztályban. Abból tudtommal ketten vagyunk hívők. Én és egy másik srác. Mindig, amikor osztálytalálkozó van, akkor nagy kíváncsian várom, hogy na, eltelt 5 év, kitért meg azóta a branchból. Jelenleg 2 emberről tudok. De miért pont mi ketten, arra nem tudok válaszolni. Miben voltunk mi mások, mint a többi 28? Miért választott ki minket Isten? Én nem mondom azt, hogy a többit nem választotta Isten, nem vagyok kálvinista, nehogy félreíts, de hogy elcsodálkozom azon, hogy miért volt ez Isten szuverén terve, hogy megengedte, hogy én térjek meg az a másik srác. Ennyi erővel lehetett volna a mellettem ülő is. De én olyan hálás vagyok ezért, hogy Isten megengedett, hogy én megtérhessek, hogy megengedett, hogy rám essen a sors, hogy én lakjam Jeruzsálemben. És ezek az emberek ezután, hogy rájuk esett a sors, önként adták magukat. Tudjátok, hogy én erre várok a gyermekeimmel kapcsolatban. Ők beleszülettek egy keresztény otthonba. Merjék mondani, hogy nem hisznek Jézusban. De gyakorlatilag még egy a szüleik hitét követik. Az én hitemet, meg Sári hitét. De alig várom, hogy legyen egy olyan pillanat, amikor azt mondják, hogy apu, nem a te hited miatt, nem az anyu hite miatt. Én azért járok Jézussal, mert meggyőződésem, hogy ő a megváltó. Hogy én önként választom őt. Alig várom, hogy ez a pillanat. Minden szülőnek ez az álma, hogy ezt láthassa a gyermekében. Isten olyan nagy árat fizetett értünk, gondoljátok el, Jézus a vérét ontotta értünk, Isten maga szenvedett a kereszten, de ő nem erőszakolja ránk magát, hanem megvárja, hogy mi őt válasszuk. És ünnep van a mennyben, amikor ez történik. Na, a harmadik verstől kezdve, így folytatódik, a júdai tartomány főemberei Jeruzsálemben telepedtek le, de Júda városáiban lakott a maga birtokán, a maga városában Izrael többi része, a papok, a léviták, a templomszolgák és Salamon szolgáinak a leszármazottai. Jeruzsálemben telepedtek le Júda leszármazottai és Benyámi leszármazottai közül a következők. És itt van egy hosszú lista, csak az elejét olvasom, ne jegy meg. Júda leszármazottai közül Attájá, Uziá fia, aki Bezakjá fia, aki Amarjá fia, aki Sefatjá fia, aki Mahallalél fia volt, Pérec leszármazottai közül. Továbbá Maasszéjá, aki Báruk fia, aki Kolhozé fia volt, fia, aki Hazájá fia, aki Adájá fia, aki Jójárib fia, aki Zekarjá fia, aki pedig Hasilóni fia volt. Pérec leszármazottai közül összesen 468 tekintélyes ember telepedett le Jeruzsálemben. Nem fogjuk végigolvasni, jó kis nyelvtörő, olvasta egyedül el otthon, de mindegyik résznél látjuk, hogy megmondja, hogy hányan voltak. Itt ezek a Júda és Benyámin leszármazottai 468-an voltak. Ők azok, akikre a sorsot kivetették, akiket Isten kiválasztott, hogy Jeruzsálembe lakjanak. És azt mondja itt az ige, hogy tekintélyes emberek voltak, szó szerint dicső vitézek. Amikor Dávid dicső vitézeiről ír a Biblia, ugyanezt a szót használja, ezek harcosok voltak, akiket beválasztottak, hogy lakjanak Jeruzsálembe, ők védjék meg a várost. Aztán a 7.-8. versben beszél Benyámin leszármazottairól, 928-an voltak. A 9. vers beszél Joelről, mint a felügyelőről, a város vezetőjéről. Utána a 10.-11. vers beszél a papokról. 12.-14. versben látjuk a számukat a szolgáknak, Isten háza felügyelőinek. Ha ezeket a számokat összeadjuk, hogy mindig megmondja, hogy hányan vannak. Itt a 15.-16. versen beszél a lévitákról. Nézd meg, azt mondja, a léviták közül Semajjá, Hasúf fia, aki Azkirám fia, aki Hasabjá fia, aki Bunni fia volt, jó kis név valakinek. A léviták főemberei közül Sabbetáj és Józábád az Isten házán kívül adódó munkákat irányította. Tehát Isten kiválasztott embereket, és konkrét feladatokat is adott nekik, hogy ti fogjátok a munkát ellátni Isten háza körül. Látjátok, hogy mennyire terve volt Istennek ezeknek az embereknek az életére. Nem csak kiválasztotta őket, hanem azt mondta, hogy a te feladatod ez lesz Jeruzsálemben. 17. vers. Matanyá, Miká fia, aki Zabdi fia, aki Ászáf fia, ő volt az éneklés vezetője, aki az imádságnál a magasztaló éneket szokta elkezdeni. Kívülsen kiválasztott olyan embereket is, akik az éneket indították el. Gondolod, milyen elhívás van ezeknek az embereknek az életén. És Isten ilyen elhívást ad a mi életünkre is. Neki van egy terve, hogy hol szeretne minket látni, nem csak megment, és akkor én, mint Marci Hevesen, hanem szeretne abban a tervben látni, ahova Isten helyez, amire ő megváltott. És itt a 19. versig még a kapuőröket is megnevezi, és ha ezeket a számokat összeadjuk, 3044-et kapunk. Ők voltak az egy tized, gondoljátok el. Ez azt jelenti, hogyha felszorozzuk, akkor 30 000-en voltak, 30440-en voltak Izrael népe. Ez egy elég kicsi szám. És ez a 3000 ember költözött be Jeruzsálembe, és ők fogják benépesíteni a várost. A többi 27 000 pedig lakott Izrael területén szétszórva. Azért megdöbbentő, hogy milyen kevesen vannak. A 20.-21. vers, Izrael többi része, a papok és a léviták Júda városaiban, Júda többi városaiban laktak, mindenki a maga birtokán, a templomszolgák a várhegyen laktak, Cihá és Gispá voltak a templomszolgák felügyelői. 22. vers, a jeruzsálemi léviták felügyelője Uzi, Báni fia volt, aki Hasabjá fia, aki Matanjá fia, aki Miká fia volt, Ásza fiai közül, akik az Isten háza szolgálatában énekelni szoktak. Ez az éneklés, ez olyan érdekes, mert Nehémiás könyvben nagyon sokszor szerepel, beszél az éneklésről. Ez a léviták feladata volt. Az embereket dicsőítésben vezetni, és még fogunk róla beszélni, de most menjünk tovább, mert királyi parancs és szigorú rendelkezés szabályozta az énekesek napról napra végzendő teendőit. Királyi parancs, ez Artaxerxész, a perzsák királya, királyi parancs szabályozta, hogy miről kell énekelni az énekeseknek, mi ez az egész. Artaxerxész az akkori világ uralkodó, vagy a legnagyobb birodalmának uralkodója. Nem csak Jeruzsálemről szólt neki minden, Jeruzsálem csak egy pont volt neki a térképen. Egy csomó népet leigázott. És Artaxerxész kiadta parancsban, hogy mindezek a nemzetek, akiket leigázott, gyakorolják a saját vallásukat, de imádkozzanak érte, énekeljenek róla. Kicsi babonás volt ez az Artaxerxész, nem tudta, hogy melyik az igazi vallás. Azt mondta, hogy na, akkor mindenki járjon közben a maga istenénél, értem. És azt mondja, hogy szigorú rendelkezés szabályozta, hogy ez a királyi rendelkezés a napról napra végzendő imádságot vagy éneket. 24. vers. Petanyá, Mesézabél fia, aki Júda fiának, Zerachnak a fiai közül való volt, a király megbízottja volt a nép mindenféle ügyének az intézésére. Itt van ez a Petachjá, aki meg utazott a perzsa birodalom és Jeruzsálem között. Ő volt a közvetítő, a király megbízottja. A vidéki városokban a Júda fiai közül való Kirjat Arbában és falvéban laktak, továbbá Dibonban, és most nem olvasom végig, itt van egy csomó falu felsorolva. Falvak, ahol Júda és Benyámin leszármazottai laktak. Na, itt van egy csomó név. Nem fogom felolvasni őket. Egy csomó név, egy csomó részlet, és lehet, hogy nekünk nem is fontos, úgy, hogy vele, hogy Tamás, miért beszélünk erről, kit érdekelnek ezek a nevek. Ne felejtsd el, hogy ezeknek a zsidóknak mit jelentett ez. Ők a fogságból tértek vissza, és ők voltak azok, akik beköltözhettek Jeruzsálembe. Ők voltak azok, akikre a sorsot kivetették. És akiket kiválasztottak, ők önként adták magukat, részük lett ebben a munkában, amit Isten végzett. De csak képzeld magad az ő helyükbe. Itt van egy ilyen választ, itt vagyunk most, nem vagyunk 10, de az sorsot vetnénk, és valamelyikünkre a sors kerülne az ügyben, hogy ki fog elköltözni egy X helyre, ahol Isten munkálkodni akar. Gondold el ezt. És azt mondaná Isten, hogy akit én kiválasztok, annak indulnia kell. És persze nem fog Isten kényszeríteni, te azt mondhatod, hogy nem, de ezek az emberek, akikre a sors került, azt mondták, hogy én önként adom magam, én indulok, mert Isten engem választott. Lehet, hogy valamelyikünkre tényleg igaz lesz ez. És ezek az emberek utána fölkeltek, ott hagyták a földjüket, és beköltöztek Jeruzsálembe. Ott hagyták a családjukat, a többieket, mert őket választotta Isten, nem a többi embert, és megszakadtak részben emberi kapcsolatok, ezeket mind föladták, hogy részesei lehessenek annak, amire Isten választotta őket. Ez egy nagyon komoly döntés volt. Kiléptek hitben valami felé, amit nem annyira ismertek, és egy nagy munkát vállaltak. Föl kellett építeniük egy várost. De gondold el, hogy milyen kiváltságban részesültek, hogy Isten őket erre kiválasztotta. A mindenható Isten. Sőt, azzal, hogy ebben a munkában részt vettek, tudták, hogy az ellenség támadásának lesznek kitéve. Mert Jeruzsálem volt az ellenség fő célpontja mindig is, amikor Izraelt megtámadták. Nem a vidéki kis falvak, ki se bírták mondani a nevüket, ahogy én se olvastam föl az előbb, hanem Jeruzsálem. És azok az emberek, akik kilépnek hitben, hogy kövessék Isten elhívását, rákerülnek az ellenség céltáblájára. Akarsz még hitben kilépni? Volt az életemben többször olyan pont, amikor így éreztem magam, mint ezek az emberek. Az egyik vajta volt, amikor tudtam, hogy Isten engem vajtára akar küldeni. És eldönthettem, hogy igent mondok, vagy nemet. Mondhattam volna nemet, és Isten akkor is szeretett volna, sőt, lett volna jó munka az életemben, de áldom az Urat, hogy megadta a kegyelmet, hogy igent mondjak. És részem lehetett ebben a munkában. Ez egy bizonyos szempontból egy úttörő munka. Ahogy ezek az emberek is úttörő munkába vesznek részt. És annyira jól látni Istent ebben a munkában. Azok az emberek, akik mögöttük jönnek, szintén Isten munkájában lesznek, de elől menni egy úttörő munkában hihetetlenül jó. Nagyon nehéz, de jó. Mert látsz egy olyan helyen Isten munkálkodni, ahol még nincs kitaposott út. És megy Isten előtted. Mint a felhőoszlop Izrael előtt, meg a tűzoszlop. Hogyha Isten hív téged ilyen hitlépéssel, ne mondj nemet. Ha Isten téged választ ki, indulj. Ez nem pénzfeldobás, amikor valakit Isten így kiválaszt. Ő választ ki minden egyes embert. És Isten mindig tudja, hogy mit csinál. Én néha így elbizonytalanodom, hogyha Isten, én lennék Isten, akkor én nem választottam volna magam lelki pásztornak, mit keres itt ez az útődött itt Vácon. De Isten mindig tudja, hogy mit csinál. Ebben az Úr meg lehet nyugodni. Remélem, ti is megnyugodtok benne. Ő bölcs, ő szuverén, ő mindenható, ő látja a nagy képet. Látjuk ezt a rengeteg nevet, látjuk ezt a rengeteg feljegyzést. Tudod, hogy Isten szeret jegyzeteket készíteni? A Jelenések könyvében látjuk, hogy az idők végén majd megnyitnak könyvek. Valamit Isten nem jegyez meg, hanem úgy dönt, hogy elfelejti. Ezek a mi bűneink. Hála az Úrnak, hogy azokra nem emlékezik. Sőt, azt mondja, hogy elveti tőlünk olyan messze, mint kelettől napnyugat. Arról nincs följegyzés a mennyben, hogy te mennyit vétkezel vagy én. Mert azt Krisztus eltörölte az ő vérével. De minden kimondott szót Isten fölír. Hűha. Sőt, lesz egy könyv, ami kinyitatik a mennyben, amit az életkönyvének neveznek, amiben föl van írva rengeteg név. És akkor vagy jó helyen, hogyha a te neved abban a könyvben benne van. A te neved tudom, hogy benne van, mert Krisztusban vagy. Ha újjászületél, ott a te neved ebben a könyvben. Ez az életkönyve. De figyelj rám! Én azt gondolom, hogy mindnyájan Krisztusban vagyunk. Újjászülettünk. Isten kiválasztott minket. Most jön az a rész, hogy önként adjuk-e magunkat Istennek. Isten nem erőszakolja ránk az elhívásunkat, de neki van egy elhívás az életünkre. És itt jön a mi részünk, hogy önként adjuk-e magunkat. Oda költözünk-e a mi Jeruzsálemünkbe, oda megyünk-e, ahol Isten látni akar. Adhatod magad önként Istennek. Nem ezért üdvözülünk, mi már üdvözültünk, mi már megmenekültünk. Viszont Istennek van egy elhívása az életünkén. Minél inkább felfogom, hogy ő mit tett értem, hogy Jézus milyen ajándékot adott nekem azzal, hogy a vérével fizetett, annál inkább leszek hajlandó önként adni magam neki. Azt mondja az Efézus 4:1, emlékeztek? Az Efézus első három fejezete arról szól, hogy kik vagyunk Krisztusban, hogy nekünk megbocsájtatott, az ár ki lett fizetve, minden lelki ajándékkal megáldott, ő elpecsételt minket a Szentlélekkel, ez már mind a miénk. És azt mondja az Efézus 4:1, hogy éljetek méltón ehhez az elhíváshoz. Nem azt mondja, hogy érdemeljétek meg, az már a miénk, hanem hogy ha ez már a tiéd, akkor élj ehhez méltón. És add magad önként Istennek. Ezt látom ezekben az emberekben. Na, a 12. fejezet, még átveszük ezt is, ne félj, nem olvassuk végig a neveket. Itt is sok név van, még több, mint az előző fejezetben. Az első 26 vers semmi más, csak név szinte. Az első 11 vers, azok papok és léviták, Zerubábel idejéből. Zerubábel volt az első hullám, ami visszatért a babiloni fogságból. Ő vezette azt a csapatot, akik elkezdték helyreállítani a templomot. Ez egy fontos név az igében, Zerubábel, jegyezd meg. Igen. Itt ebben a fejezetben hatszor fogunk találkozni Dávid nevével. Mit keres itt Dávid? Dávid az egy nagyon fontos személy az Ószövetségben. Egyedül róla mondja Isten igéje, hogy ő Isten szíve szerint való ember volt. Ezért szerepel az ő neve itt is. Na, majd meglátjátok, hogy miért. A 12. verstől a 21-ig látunk újabb listát a papokról, Jojákim idejéből. Jojákim Izrael királya volt, Júda királya, bocsánat, és igen, ezek a papok az ő idejéből. 22-től a 26. versig látjuk lévitákat, Dáriusz király uralkodásának idejéből, és a 24. verset olvassuk el. A léviták főemberei voltak Hasabjá, Sérébjá és Jésua, Kadmiel fia, hozzátartozóik pedig velük szemben állva énekelték a dicsérő és magasztaló éneket, ahogyan Dávid, az Isten embere elrendelte, csoportokba osztva őket. Ugye mondtam, előkerül Dávid neve. Úgy énekelték a dicséreteket, ahogy Dávid, az Isten embere elrendelte. Énekek, dicséretek, magasztaló dalok és... ahogy látjuk Dávid életét, ő egy király volt. Én biztos vagyok benne, hogy Dávid örömmel elcserélte volna azt, hogy király legyen, hanem inkább lett volna pap. Ezt az a zsoltáraiból látjuk. Ő, ha nem bánjátok, felolvasok néhány zsoltárt, amiből ez tisztán látszik. Az 5. zsoltár, 7. verse, azt mondja Dávid, 8. vers. De én bemehetek házadba, mert te nagyon szeretsz engem, és szent templomodban leborulok, mert tisztellek téged. Azt mondja a 23. zsoltár 6. versében. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, az úrházában lakhatom egész életemben. 26. zsoltár 8. vers. Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakhelyét. 27. zsoltár 4. vers. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. 42. zsoltár 3. vers. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Dávid egyszerűen sóvárgott Isten iránt, a templom iránt, és... amikor Dávid már a halálos ágyán van, akkor van egy róla szóló ének. A 2 Sámuel 23-ban látjuk ezt. 2 Sámuel 23-ban van ez a dal. Csak odalapozok és felolvasom nektek azt a részt, amit szeretnék. Az első vers így szól. Így szól Dávid, Isai fia. Így szól a magasra emelt férfi. Jákob istenének felkentje, Izrael énekeinek kedveltje. Dávid élete végén, amikor ez az ember, aki annyira sóvárgott Isten után, ez a hadvezér, aki legyőzött seregeket, ez a király, aki lecsapta Góliát fejét, úgy szerepel az ő neve itt az élete végén, hogy ő Izrael zsoltárainak kedveltje, vagy más fordításban, aki egyszerűen szerette Isten zsoltárait. Ezeknek a zsoltároknak a nagy részét Dávid írta. És máig, amikor olvassuk ezeket a zsoltárokat, milyen kincsek nekünk, nem? Sokszor, amikor nem tudunk oda menni Isten elé, hogy kifejezzük, hogy mi van a szívünkben, elolvassuk a zsoltárt, és mondjuk, hogy pontosan így érzem magam. Ezek az én szívemnek a gondolatai, amit itt Dávid írt. Megtapasztalta Isten mélységeit, Isten szeretetének mélységeit, az ő kegyelmét, a jóságát, és leírta ezeket a zsoltárokat. Milyen sokat jelentenek nekünk ezek. Sokszor a dalainkban visszaköszönnek ezek a zsoltárok. És azt olvassuk itt, hogy több száz évvel később, a Nehémiás könyvében, hogy úgy énekelték a dalokat, ahogy az Dávid elrendelte. A 27. vers, innen folytatjuk, és még lesz szó Dávidról. Jeruzsálem falának a felavatásakor mindenütt fölkeresték a lévitákat, és elvitték őket Jeruzsálembe, hogy tartsák meg a felavatást, és örvendezzenek hálaadással, énekkel, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal. A város falait fölavatják. Ugye mondtam, hogy elkészültek a város falai, és összehívják a lévitákat. A léviták vezették a dicsőítést, és ebben a fejezet hátralévő részében 8-szor fogjuk látni azt a szót, hogy énekelni, 6-szor fogjuk látni azt, hogy hálát adni, 7-szer látjuk azt, hogy örvendezni, 3-szor látunk listát arról, hogy milyen hangszerekkel játszottak, és figyeld meg, hogy minden egyes esetben, amikor Isten egy ébredést hozott egy nemzet életében, amikor egy nagy munka folyt, egy ébredés történt, mindig központi helyen volt a dicsőítés. Mindig új dalok születtek. Luther idején ez történt, a Velszi ébredés kapcsán ez történt. Nem tudom, hogy tudod-e, de Velszben máig arról híresek a velsziek, hogy szeretnek énekelni. De ez nem volt így 902 előtt. 1902-ben egy ébredés volt Velszben, amikor az emberek az utcán dicsőítő dalokat énekelve közlekedtek. Mindenki énekelt, mert a szívük tele volt Istennek szóló hálával. És azóta Velszet úgy ismerik, hogy itt mindenki szeret énekelni. Egyszerűen megtelt a szívük ezekkel az énekekkel, és Isten ezeket a zsoltárokat beleírta a szívükbe. És így tanít minket is az ige. Azt mondja a 96. Zsoltár, hogy énekeljetek új éneket az Úrnak. Azt mondja a 98. Zsoltár, énekeljetek az Úrnak új énekeket, mert csodákat tett. Minden egyes időszakban, amikor Isten munkálkodott, új énekek születtek. Mit jelent ez, hogy, amit itt a Zsoltáros mond, hogy énekeljetek új éneket? Hogy hát a régieket félre kéne tenni, és újakat kéne énekelni? Nem ezt jelenti, hanem az új énekek mindig egy új munkáról szóltak. És Isten arra vágyik, hogy nekünk mindig új dalaink legyenek. Hogy ne a régi dalokat énekeljük, hogy amik tavaly voltak, amik 10 éve voltak, ami az akkori munkáról folyt, hanem legyen egy dalunk arról Istennek, amit most csinál. Énekeljetek új éneket Istennek. Van egy ilyen éneked, amit tudsz énekelni Istennek? Nem egy dal, amit te írtál feltétlenül, hanem inkább máshogy kérdezem. Van olyan munka az életedben, amiről születhetne egy új dal, amiben magasztalod Istent és hálát adsz neki? Mert Isten arra bátorít, hogy énekelj egy ilyen dalt. Nézd meg az életed, és nézd meg, hogy mit csinál most ő. Mi az a dal, amit énekelhetnél? És hogyha elég merész vagy, le is ülhetsz, és énekelhetsz egy dalt Istennek. Énekeld el, amit Isten végez, hogy kiöntsd a szívedet, a háládat Istennek. Én nagyon béna gitáros vagyok, elhihetitek. Semmilyen zenei talentum nem jutott nekem. De mégis szerintem Isten azért élvezi, és szoktam így pengetni a húrokat. Nekem a 6 az túl sok rajta, így 2-vel próbálkozom, és így csak mondom, hogy Isten, te olyan jó vagy. Általában ez a szövegem. És a refrén az, hogy oly jó, vagy valami hasonló. De így ki akarom fejezni a szívemből a hálámat Istennek, mert tényleg csak megtölti a szívemet hálával, amikor látom, hogy mit végez. Meg olyan hálás vagyok a dicsőítő csapatért. Alig várom, hogy táborban halljam az ifjú bendet is. Van egy ilyen dalod, amit Istennek énekelhetsz? Összegyűltek a léviták, hogy dicsőítsék Istent. 28. vers. Össze is gyűltek az énekesek Jeruzsálem egész környékéről, a Netofáiak falvaiból, Bét-Gilgából, Geba és az Mévát vidékéről, mert az énekesek Jeruzsálem körül építették meg a maguk építettek maguknak falvakat. Összegyűltek a léviták, és elkezdtek falvakat építeni maguknak Jeruzsálem körül. Elhihetett, hogy milyen hangulat lehetett ezekben a falukban, hogy ahogy ezek a énekes dicsőítő csapatok ott voltak, és miután a papok meg a léviták megtisztították magukat, megtisztították a népet, a kapukat és a falvakat is. Ez nekem nagyon tetszik. Összehívják a lévitákat, hogy dicsőítsék Istent. Ezekről a helyekről folyton csak dalok szólhattak. Én nem vagyok jó énekes. Szerintem, amikor én éneklek, akkor csak Isten élvezi, de abban biztos vagyok, hogy ő élvezi. Mert ő nem a hangomat nézi, hanem a szívemet nézi, és a szívünkben szólhat ez a dal. Amikor együtt éneklünk, az sokkal könnyebb, mert akkor úgy összeolvad a hang. Néhányan jobban viszik a prímen. De figyelj, ha neked nem adatott jó hang, akkor ő nem is így hallja a dicsőítésedet, hogy hogyan énekelsz, hanem ő a szívedet figyeli. Én azt látom egyébként, hogy azzal, hogy Isten lévitákat rendelt a dicsőítésbe, családokat választott ki, hogy dicsőítsenek, ebből is láthatjuk, hogy mintha jó hang öröklődne. Valakinek jut, valakinek nem. De Isten nem a hangunkat figyeli, hanem a szívünket. Hogy a szívünkből szóljanak ezek a dalok. És itt a 30. versben azt olvassuk, hogy a papok és a léviták megtisztították magukat. Tudod, hogy történt ez a tisztítás? Hogy történt az Ószövetségben, amit valamit megtisztítottak? Vérrel. Amikor a főpap fölöltözött, nem tudom, hogy láttál-e már képet arról, hogy a főpap hogy nézett ki, amikor fölöltözött teljes díszében, hófehér ruhában, rajta ezek a különleges ékszerek, a fejdísz, a mellvas, a hosen, egy gyönyörű ruhában volt, és akkor jött a főpap, és megtisztították, fogtak vért, és erre a hófehér ruhára így ráfröcskölték a vért. Előről is, hátulról is. Az én szememben úgy tűnhet, hogy összekenték. Isten szemében úgy tűnt, hogy megtisztították. Sőt, nem volt ennyi elég, még olajjal is megfröcskölték. Úgy nézett ki, mint egy ilyen jó olasz étteremből szabadult volna, ilyen paradicsomnyomok, meg olajnyomok, és azt mondta Isten, hogy megszentelt, megtisztított. Ezek a léviták és ezek a papok megtisztították magukat Isten előtt. És nem csak magukat, hanem a kapukat és a falakat is. Annyira Isten módján akarják tenni az életüket. Annyira tisztaságban akarnak járni. Megtisztították magukat. Ezzel kezdték a dicsőítést. Hogyan máshogy vezethetnénk mi másokat dicsőítésben, ha mi magunk nem tisztaságban vagyunk? Hogyha mi nem járunk tisztaságban, és ők megtisztították magukat, hogy vezethessék a többieket dicsőítésben. És azt mondják, hogy megtisztították a népet. Tudod, hogy csak megtisztult emberek tudják imádni Istent? Mi megtisztult emberek vagyunk, mert Krisztus vére ránk került. Csak megtisztult emberek tudják dicsérni Istent. És azt mondhatni, hogy Uram, én egy bűnös vagyok, aki kegyelemből váltságot nyert. Azt mondja a János evangéliuma, a 4. fejezet, hogy Isten olyan imádókat keres, akik lélekben és igazságban imádják őt. Az Atya ilyen imádókat keres, akik lélekben és igazságban imádják őt, akik megtisztultak. Máshogy nem lehet. Azt mondja a Zsoltárok könyve 24. fejezet. Ki mehet fel az Úr hegyére, és ki állhat meg szent hegyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóságok után. Ez az ember mehet föl Isten hegyére dicsérni őt. És hogyha úgy jössz dicsérni Istent, hogy nem itt van a szíved, akkor ott kezdődik az első dolog, hogy Uram, tisztíts meg, hogy beléphessek a te jelenlétedbe, hogy dicsőíthesselek téged. Hogy lehetek tiszta? Nem az Ószövetség módján, hogy akkor vissza és áldozatot bemutatni. Azt mondja a János levele, hogy ha valami bűn van az életünkben, akkor ezt mi megvalhatjuk. És ő megbocsátja azt, és megtisztít minden gonoszságtól. Lehet ez az első lépés, amikor dicsőítjük Istent. Ma nem énekkel dicsőítettük, ma az igében dicsőítjük, hogy Uram, tisztíts meg! Megvallom a bűnöm neked, hogy vétkeztem, én szeretnék belépni a te jelenlétedbe és dicsőíteni téged. Megtisztították a kapukat is, megtisztították a falakat, megtisztították a környezetüket. Tudod, hogyha a környezetedet megtisztítod, az otthonodat megtisztítod azoktól a dolgoktól, amik beszennyezhetnek, sokkal könnyebb lesz neked tisztaságba járni. Megtisztították magukat, megtisztították a népet, és megtisztították az otthonukat. 31. vers. Miután felküldtem Júda vezető embereit a fal tetejére, és fölállítottam két nagy hálaadó énekkart és menetet. Az egyik jobb felé indult a várfalon, a szemét kapu felé, és lesz majd egy másik csapat, aki meg bal felé indul. És ez két hálaadó énekkar fölállt a fal tetejére, amit megépítettek, és elkezdtek körbe menni Jeruzsálem falain. Micsoda nap lehetett, gondoljátok el. Esdrás vezeti az egyik csapatot, a főpap, 36. versből látjuk, és Nehémiás, 38. versből látjuk, ő van ott a másik csapattal. Én nem tudom, hogy Nehémiás hogy ment végig ezen a falon, de én biztos vagyok benne, hogy eszibe jutott, hogy honnan indult ez az egész. Emlékeztek a második fejezetben, hogy Nehémiás megérkezett Jeruzsálembe, és az éjszaka során odament a várfalhoz. Fölment a romokon, végig sétált a falakon, nem szólt senkinek, de a szívében égett a vágy, hogy lássa Jeruzsálem falait fölépülni. És most ott vannak hónapokkal később, és egy dicsőítő csapat vonul azon a falon, amit megépítettek. Mi történhetett Nehémiás szívébe, gondoljátok el, mennyire hálás lehetett Isten munkájáért, hogy oda tett egy vágyat a szívébe, és láthatta megvalósulni. Ő, itt olvassuk ebben a versben, hogy összeszedte a dicsőítő csapatot, és fölküldte, ez Nehémiás volt. Menjünk és dicsérjük az Urat. Annyira hálás volt ezért a munkáért. Emlékezhetett Tóbiá gúnyolódására. Emlékeztek Tóbiá, hogy gúnyolódott? Hogy mit akarnak ezek a zsidó fattyak? Fölépítik a várfalat, de ha egy róka ugrik rá, attól is le fog omlani. Most nem egy róka van ezen a várfalon, hanem egy dicsőítő sereg. És nem omlik össze a várfal. Énekelnek, hogy felavassák a várfalat Istennek. Eszébe juthattak azok az elcsüggesztő idők. Hányszor élt át támadást, hányszor élt át gúnyolódást. Eszébe juthattak, hogy voltak olyan pontok, ahol legszívesebben föladta volna. De most ott áll a várfalon, ami készen van. Lehet, hogy te éppen az építkezés fázisában vagy, abban a munkában, amire Isten hívott, és legszívesebben föladnád. De lesz majd egy olyan pont, amikor ott állsz azon a várfalon, és ünnepled Istennek a dicsőségét. Hogy Uram, te hű voltál ahhoz, amit mondtál. Hányszor gondolt arra, hogy bedobja a törő között? És most ott állnak a várfalon, és ünneplik Isten hűségét. Most körül tud nézni, hogy Uram, elkészült, amit te építettél. Rájöhetett ott a várfalon, hogy ez az egész Isten volt. Ez az egész falat Isten építette föl. Minden dicsőség a tiéd. Tudod, mi a lecke ebből, tesók? Hogy ne hallgass az ellenségre. A te életedben is van egy Szamballat, van körülötted Tóbiá, van ott egy Gesem, aki mondja, ugyan mit csinálsz? Isten szolgálod. Felugrik egy róka arra, amit építesz, és összeomlik. Ne hallgass az ellenségre, hanem nézz arra, amire Isten elhívott. Most két hatalmas dicsőítő csapat vonul ezen az elkészült falon. És itt a 32. versben így folytatódik, utána Hosájá ment, és Júda vezető embereinek a fele, továbbá Azarjá, Ezrá és Mesulám, Júda és Benyámin, Semajjá és Jirmeljá. A papsághoz tartozók közül pedig harsonákkal vonult Zekarjá, aki Jonátán fia, aki Semájá fia, aki Matanjá fia, aki Mikájá fia, aki Zakur fia, aki Ászá fia volt. Csak egy pontra álljunk meg itt. Nézd meg, hogy itt van egy fickó, Zekarjá, aki harsonán játszik ebben a dicsőítő csapatban. Ő az egyik, aki játszik ezen a hangszeren. És az ige 6 generációra visszamenőleg leírja, hogy ki volt ez a csávó. Isten 6 nemzedékkel korábban már tudta, hogy ez a Zekarját mire szánja. Így nézd az elhívásodat. Egy szent elhívásod van. Egy mennyei elhívásod van, amit Isten a teremtés előtt tudott, hogy téged erre szánt. Ezt adta neked. És ebben a munkában szeretne látni téged. Tudd meg, hogy mi az, és végezd. Azután a hozzátartozói Semajá, Azáél, Milaljá, ez a 36. vers, Gilalaj, Máaj, Netanél, Júda és Hanáni, Dávidnak, az Isten emberének a hangszereivel. Azokon a hangszereken játszottak, amiket Dávid készített. Újra itt van Dávid. A forrás kapunál egyenesen fölvonultak Dávid városának a lépcsőin, a fal följáróin, Dávid palotája mellett keletre, a vízikapuig. Gondoljátok el, hogy vonult ez a dicsőítő csapat, azok az emberek, akik ezt a várfalat építették, és közben ünnepelték Istent, és látták, hogy azt a követ én raktam a helyére. Hó, itt emlékszel, hogy itt építettünk, itt voltunk mi, itt, ezt mi csináltuk? És így vonulnak ezen a falon, amit építettek, bámulatos, és ünneplik Isten hűségét. És ők most hangosak, és Tóbiá meg Szambala teljesen csöndben van. Akik korábban gúnyolódtak, hogy mit akartok ti, most ők egy szót se tudnak szólni. Látszólag most az ellenség gúnyol, nevet. De amikor elkészül az, amit Isten csinál, és dicsőséget szerez a maga nevének az életedben, akkor befog minden szájat. Azt mondja János 16:33, hogy ne féljetek, ezen a világon nyomorúságotok van, de én legyőztem ezt a világot. Néha úgy tűnik, hogy ez a világ nem a keresztényekről szól, meg nem azok járnak jól, akik Isten útján járnak. De a végén megmarad az Istennek szóló dicsőítés. És akik nem hajtottak fejet Isten előtt, ők nem maradnak meg. Ne felejtsd el, hogy a játszma az már megnyert játszma. Hogy Isten fia Jézus a győztes király. Ő legyőzte ezt a világot. A másik hálaadó énekkar pedig bal felé haladt, ez volt az, amivel Nehémiás ment, én mentem utánuk, azután a nép fele a falon, a kemencék tornya mellett, a széles kapuig. Azután az Efraim kapu, az Ókapu, a Halkapu, a Hanánél torony és a Méá torony mellett egészen a Jukapuig mentek, és megálltak a börtönkapunál. Majd fölállt a két hálaadó énekkar az Isten házában, és velem együtt az előjárók fele, meg a papok. Eljákim, Masszéjá, Mimjámim, Mikájá, Eljóénáj, Zekarjá és Hananjá a harsonákkal. Továbbá Maszájél, Semájá, Elzárjél, stb. Stb. Most nem tudom ezt végigolvasni. Aztán énekelni kezdtek az énekesek, Jizrahjá volt a karnagyuk. Azon a napon nagy véres áldozatokat mutattak be, és örültek, mert az Isten nagy örömet szerzett nekik. Még az asszonyok és gyermekek is örültek, messzire elhallatszott, hogy mennyire örülnek Jeruzsálemben. Amikor a két dicsőítő csapat körbeért, akkor együtt bementek a templomba, és ott kezdték együtt dicsőíteni Istent. Ez nekem annyira tetszik, amit itt mond az ige, hogy a hangjuk messzire elhallatszott. Kiengedték a hangjukat, amit néha mi nem nagyon merünk. De ők így tolták rendesen, férfiak, nők, gyermekek, ahogy itt olvassuk, mert Isten nagy örömet adott nekik. Az ő hangjuk messzire elhallatszott. Amikor valakit nem érdekel, hogy mit szólnak körülötte, hanem hogy egyszerűen tele van a szíve hálával és örömmel, és énekel Istennek, mert Isten nagy örömet szerzett nekik. Tudod, hogy az igazi öröm forrása az Úr? Mindig. Amikor bizonyos körülmények nem változtak meg itt, ők még mindig a perzsa birodalom alatt valói, még mindig adófizetők a királynak, de egyszerűen a szívük tele van örömmel. Még mindig vannak ellenségeik, még mindig vannak problémáik, de nagyon nagy örömük van. Isten örömet adott nekik. Ez az, ami mindent fölülír. Néha azt gondoljuk, hogy először a körülményeinknek kéne változnia, de nem. Egy olyan keresztény, aki átáll erre az életvitelre, hogy Isten imádója lesz, tisztaságban jár, tele van a szíve énekekkel Istennek, elkezd örülni, és nem is kell, hogy a körülmények megváltozzanak, mint aki egy szerelmes ifjú énekel Istennek, és tele van a szíve hálával. Ezt szeretné Isten a mi életünkre is. És azt mondja, hogy az ő énekük messzire elhallatszott. Mint nem tudom, hogy voltál-e már stadionban, vagy stadion környékén, amikor egy nagy tömeg együtt énekel, és Ria Ria Hungária, általában ezt szokták énekelni, vagy valami hasonló, és a hangjuk messzire elhallatszik. Én azt gondolom, hogy ez itt egy természetfeletti dolog. Nem csak azért, mert együtt énekeltek és hangosabbak voltak, hanem amikor örömmel énekel Isten népe, akkor a hangjuk messzebbre elhallatszik. Ez az öröm hangja, ez nagyon messzire elhallatszik. És én szeretném, hogy a Váci Golgotát erről ismerjék, hogy mi örömmel éneklünk Istennek. Mert a hangunk akkor messzire elhallatszik. Hogy Isten itt végez valamit, Isten munkálkodik valamit ezen a helyen. Menjünk és nézzük meg, hogy mi ez. Azon a napon felügyelőket állítottak a kincsek, a felajánlások, az első termés és a tizedek raktárai élére, amelyekbe összegyűjtötték a papokat, papoknak, a lévitáknak járó törvényes részt a városok mezőiről, mert örültek a júdaiak, hogy szolgálatba álltak a papok és a léviták. Ezek vigyáztak az istentisztelet rendjére és a tisztaság rendjére, ugyanígy az énekesek és a kapuőrök is, Dávidnak és fiának, Salamonnak a parancsa szerint. Mert igen régóta, Dávid és Ászáf idejétől fogva voltak énekeseknek vezetői, és voltak Isten dicsérők és hálaadó énekesek. Zerubábel idejében és Nehémiás idejében egész Izrael megadta az énekeseknek és kapuőröknek napról napra járó részt. A szent adományokat átadták a lévitáknak, a léviták pedig átadták a szent adományokat Áron fiainak. Ez egy nagyon különleges időszak. Annyira felgerjesztette Isten őket, hogy odafigyelnek ilyen dolgokra, felajánlást tesznek, odaadják a tizedüket, az első termést. Tudod, miért tudták ezt megcsinálni? Azért, mert előtte már odaadták magukat önként Istennek, ahogy beszéltünk az óra elején. Tele volt a szívük hálával, dicsőítéssel, ünneppel. Én nem tudom, hogy milyen a te kereszténységed, de ez a kereszténység, amiben hív minket Isten. Hogy tele legyen a szívünk ünneppel, hálával és örömmel. Hogy hálából éljünk. hogy örömmel éljünk Jézussal. Mi lehetünk a legörömtelibb emberek a Földön, keresztények. A legtöbb okunk van örülni. Nem úgy, ahogy a világ, hogy egyik nap így állnak a dolgok, egyik nap úgy állnak a dolgok, hanem ünnepelhetjük az Istenünket, aki nem változik. De azt mondja a Róma 12, és nem megyünk tovább, ez az a gondolat, amivel szeretném zárni. A Róma 12:1-2 azt mondja, hogy adjuk élő és szent áldozatul magunkat Istennek. Hogy ne a világhoz igazodjunk a gondolkodásmódukban, hanem változzunk meg. Menjünk át egy metamorfózison, ahogy mondja ott az ige. Változzunk meg a gondolkodásmódukban. Adjuk magunkat élő és szent áldozatul Istennek. Hogy megtudjuk, hogy mi az Isten akarata, mi az, ami neki tetsző és tökéletes. Azzal kezdődött ez a fejezet, hogy sorsot vetettek, hogy kilakjon Jeruzsálemben. És ezek az emberek ezután önként adták magukat Istennek. Te ma itt vagy, Isten családjában, a mi Jeruzsálemünkben. Rád esett a sors. Most te jössz a Róma 12:1-ből, hogy önként add magad Istennek. Hogy átad magad annak a munkának, amire Isten választott. És megmondom neked, ez egy nagyon izgalmas út lesz. Amiben lesz nehézség is, de lesz sok ünnep. Amiben lesz sok dicsőítés, lesz sok pont, ahol azt mondod, hogy Uram, én legszívesen bedobnám a törülközőt, de később úgy fogod látni, hogy Uram, te átvittél minden ilyen helyzeten. Te add magad önként. Adod a magad Istennek. Ez nem az üdvösségről szól. Az üdvösséget megkaptad, amikor hitből fölnéztél a keresztre. De most jön a te részed. Van egy testi gondolkodásunk, amit hozunk, mert Ádám gyerekei vagyunk. Ádám örökösei. Van egy gondolkodásmódunk, amit a szüleinktől kapunk. Amit eltanulunk tőlük. De van még egy. Krisztus bennünk él. És ez a Róma 12:1 azt mondja, hogy ne igazodj a világhoz, hanem igazodj Krisztus gondolkodásmódjához. Mi Krisztus gondolkodásmódja? Ez a Filippiben van leírva, felolvasom nektek ezt a részt. Azt mondja ott Pál a Filippi belieknek a második fejezetben. Filippi 2. Azt mondja, az az indulat legyen bennetek, az a gondolkodásmód legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, és emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Azt mondja Pál, hogy ez az indulat legyen bennetek, így adjátok át magatokat Istennek, aki, mint Jézus, aki hátrahagyta a jogos helyét, hátrahagyta azt, hogy ő ott ül Isten jelenlétében a mennyben, és eljött, és szolgai formát vett fel. Nem csak ember lett, hanem szolga ember lett. Eljöhetett volna olyan emberként, aki egy trónon ül, mint Artaxerxész, és mindenki a lábánál hever. De Jézus nem így jött el, hanem eljött, mint szolga. Eljött, mint az utolsó. És azt mondja Pál, ez az indulat legyen bennetek. Erre hív minket Isten. Ez az, amire kiválasztott. Ez az, aminek én odaadhatom magam önként. Figyelj, tesó, erre mondhatsz nemet is. Isten ezután is szeretni fog. De akkor ezt kihagyod. Ez az indulat legyen benned. Add át magad erre a szolgasságra. Üresítsd meg önmagad. És Krisztus azt mondja itt Krisztusról az ige, hogy átadta magát a halálig. Nem a kórházi ágyig. Ő nem kórházban halt meg, hanem egy brutális kereszthalált halt. Elment a keresztig. Ez az a szeretet, amit mondja Pál, hogy ez az indulat legyen bennetek, ez a gondolkodásmód. A vérét adta, hogy mások élhessenek, te meg én. Add magad önként Istennek ezért. Add oda magad önként Istennek. Ha megteszed, részed lesz ebben az ünnepben, ebben a dicsőítésben, ebben az örömben, amit itt látunk. Isten örömöt adott nekik. Ez nekem annyira vonzó. Én annyira szeretném, hogy ezt ti is lássátok, hogy én is lássam, átéljük. Ha minden más szétesik körülöttünk, de mi az Úrnak adtuk magunkat, minden más széteshet, ez nem fog. Ez sosem fog. Az Istennel való járás. Ha ráépítem a házamat, az nem fog szétesni. Na, Majdnem befejeztük Nehémiás könyvét, hagytunk egyet jövő hétre is, egy fejezetet, de én szeretném kérni, hogy hajtsuk meg a fejünket most. Nem tudom, hogy mennyit fogtál abból, amit itt próbáltam átadni. De Isten adott egy részt nekünk is. Ő kiválasztott, az övéi vagyunk, most adhatjuk magunkat önként neki. Odaadhatjuk magunkat neki. És kérlek, hogy tedd meg ezt, ahogyan ezek az izraeliek tették. Jézus, azért vagyunk itt, mert tudjuk, hogy te kiválasztottál. Mi a tiéd vagyunk, Uram. Mi üdvözültünk, Krisztusban vagyunk, üdvösségünk van, Uram. A te szereteted a miénk, minden áldásod a miénk, te megbocsájtottál nekünk, megtisztítottál minket. Kiválasztottál, hogy a mennybe legyünk veled, elpecsételtél minket a te szent lelked zálogával. De mégis azt mondod, hogy éljetek méltón most ehhez az elhíváshoz. Én, Uram, tudom, hogy mindannyiunk életén van egy ilyen elhívás. Van egy hely, ahol látni szeretnél, van egy munka, amiben részt szeretnéd, hogy vegyünk. A mi Jeruzsálemünk, ahova hívsz, hogy ott munkálkodjuk, hogy ott lássuk a te hűségedet. Ott legyünk a te eszközeid. Uram, én azért imádkozom, hogy mindnyájan oda tudjuk adni magad neked. Ma élő és szent áldozatul. Oda tudjuk adni az életünket neked, hogy Uram, én szeretnék ebben az elhívásban járni. Önként adom magam élő és szent áldozatul. Hogy legyenek meg a te terveid az életünkben. Mert ez az út annyira izgalmasan hangzik, ahogy itt látjuk Nehémiás könyvéből. Ahogy az ünneplő csapat ment körbe ezen a falon. És ünnepelték a te jóságodat. Uram, én nem csak mástól szeretném hallani, hogy milyen nagy munkát végzel. Én szeretném látni a saját életemben. Hogy mire vagy képes. Munkálkodj így, kérlek, a családjainkban, Uram. A házasságainkban. A munkahelyi kapcsolatainkban. Ott, ahova helyeztél, Uram. Mi nem véletlenül vagyunk ott, ahova tettél. És Uram, az az imám, hogyha van köztünk olyan, akit így hívsz erről a helyről egy másikra. Uram, hadd hallja tisztán a te hangodat, és hadd merjen indulni, Uram, hitben kilépve. Menj, Atyám, mi a te lábnyomaidat szeretnénk követni. És azt mondja Pál is, hogy legyen bennetek az az indulat, ami Krisztusban volt. Megalázta magát, szolgai formát vett fel, és engedelmesen járt egészen a keresztig. Uram, köszönöm, hogy nem a kereszt vár ránk, de erre hívsz, Uram, hogy megalázzuk magunkat, hogy letegyük az életünket, és kövessünk téged. Uram, adj ilyen szerelmet a szívünkbe irántad, ami nem tud erre nemet mondani. Köszönöm a testvéreimet, köszönöm, hogy így együtt lehetünk. Uram, köszönöm, hogy láthatjuk ennek az ébredésnek a történetét ott Nehémiás idejéből. És Uram, sóvárgunk ezután, szeretnénk ezt mi is. Hozz egy ébredést a mi életünkbe is, Uram. Hozz egy ilyen munkát a mi életünkbe, Uram, hogy tele legyünk új énekekkel. Hogy járunk az úton, és a szívünkből csak csordultig, a szívünk tele van csordultig hálaadással, örömmel, a te jóságod miatt. Mert látjuk a te munkádat az életünkben. Látjuk a te munkádat az életünkön keresztül, Uram. Hadd vegyünk részt ebben a kereszténységben, Uram. Semmi többen, semmivel se kevesebben, Uram. Szeretnénk ebben részt venni. Jézus, a te nevedben imádkoztunk. Amen.